Üdvözlégy, királyné, irgalmasság anyja, életünk, édességünk, reménységünk, üdvözlégy. Hozzád kiáltunk Évának szám kivetett fiai, hozzád sóhajtunk sírvé zokogvásiralom völgyéből. Fordíts ránk te át szószólónk irgalmas szemedet, és a számkivetés után mutasd meg nekünk Jézust, méhednek áldott gyümölcsét, ó irgalmas, ó kegyes, ó édes Szűz Mária. Máriát dicsérni hívek, jöjjetek! Mária az első világi hívő az egyházban. Hozzá könyörgünk, mutasd meg nekünk Jézust, hogy mi is meg tudjuk őt mutatni nem csak a Mária rádió hallgatóinak, hanem az egész magyar nemzetnek. Hisz célunk az, hogy Magyarország újra keresztény és Mária országa legyen. Amiről eddig beszéltünk, az tulajdonképp csak annyi volt, hogy nekünk Magyarországot és Budapestet keresztényé kell tennünk. És azt nem valamilyen módszerrel fogjuk elérni, nem is valamilyen propaganda hadjárattal, hanem egyszerűen, amit nekünk meg kell valósítani, hogy utánozzuk a mi Urunk Jézus Krisztust, hasonuljunk minél inkább hozzá, legyünk hasonlók az evangéliumhoz és Jézus tanításához. Most nincsen szándékomba kimerítően bemutatni a lelki követelményeket, amelyek Krisztussal való együttműködésünkből fakadnak. Csak azokról akarok szólni, amelyek missziós tevékenységem során, én 34 évig voltam Paraguayban, csak azt akarom elmondani, amit missziós tevékenységem során jobban fölkeltették a figyelmemet. Az apostoli tevékenység más formái bizonyára más követelményeket állítanak. Most első helyen említem, hogy tartsuk tiszteletbe azokat az embereket, akik körülöttünk élnek, és esetleg vallási, politikai, kulturális felfogásuk a miánktől különböznek. Nem tehetjük kockára a kellő tiszteletet. Nem vethetjük meg őket, de nem is atyáskodhatunk ezekkel az emberekkel szemben. Ők elvetik a vallást és az egyházat, és velük ők semmiféle tanítás vagy irányítást nem fogadnak el tőlünk. Ismerjük mindezt el. Ezekkel az emberekkel szemben egyetlen magatartás kívánatos, tisztelnünk kell őket. Ezek ugyanolyan emberek, mint mi, őket is szereti Isten, és Krisztus meghalt értük. Nekünk semmilyen hatalmunk nincs felettük, ők szabadok. Nem én tudom őket megtéríteni, egyedül Isten érintheti meg szívüket, szabadságok megsértése nélkül, hiszen maga is tiszteli a szabadságukat. Én csak szolgálhatom őket, ahogy Istent szolgálom. Ez a tisztelet nem csak a személyre és a személyi szabadságra vonatkozik, hanem minden értékükre, amiük van. Tisztelni valakit annyit jelent, mint felfedezni mindazt a jót és nagyot, ami benne és tevékenységében rejlik, hogy érte Isten dicsőítsük. Ezek az emberek, még ha Isten ellensége is, még ha meg is vetik Istent, mégis Isten képére lettek alkotva, és valami istenit hordoznak magukba. Tehát nem azért érdeklődöm irántuk, hogy megszerezzem őket, hanem tiszteletből közeledem feléjük, és velük örvendek mindazon jó felett, amit tesznek, és ebben a jóban meglátom Isten állandó működését teremtményeiben. Ez a tiszteletes kapcsolat felel meg egyedül a vallástalanokkal szemben. Ez a bálítottság nem azért van, hogy kapcsolatunk kellemes legyen, hanem mert a kapcsolatba lépésnek ez a módja az igazi és az Isten terveinek megfelelő. az nem annyit jelent, hogy különbösek vagyunk üdvösségükkel szemben. Nem szeretnénk igazán Istent, ha különbösek lennénk üdvösségükkel, mert akkor őket sem szeretjük, de meg kell találnunk igazi helyünket. Isten szolgái és eszközei vagyunk. Nem érvelésekkel kényszerítünk másokat, sem lélektani csapdákkal, és nem ostromoljuk meg őket szimpátiánkkal. Mindenek előtt imádkozunk, kértünk, hogy az Úr működjék lelkükbe, mi pedig készen állunk a Szentlélek munkájába való közreműködésre. Ne gondoljuk azt se, hogy mindent a papságnak kell megtenni. Fontos elvi megállapítás, hogy a lelkipásztori munkában a világi híveknek önálló felelősségük van. Ennek alapján vállalnak munkát az Isten országába. Ezek a gondolatok töltik meg az utóbbi fél évszázad hivatalos egyházi irodalmát. Itt Magyarországon ezt nem minden plébánia értette még meg. Idézhetem 23. János Pál pápa Humanae Salutis apostoli rendelkezését 1961-ből. Ebben kifejezi, a zsinat fokozni akarja Isten népének apostoli tevékenységét. Ugyanazt állítja más ilyen irat, Christi Fidelis Laici, ugyanazt tanítja részletesen, hogy a világi híveknek nagy feladataik vannak az egyházban. Említhetek egy másik pápa iratot, ha bár tudom, hogy ezzel untatom hallgatóimat, a pastorem Dabo Vobis, amely nem is olyan régen keletkezett, a pap, mint a plébáni, a közösség pásztor és vezetője. Mindezek a hivatalos iratok megállapítják, hogy a világi hívek nem a pap végrehajtó segítőjeként dolgoznak, nem is képviselőiként, hanem az egyetemes papság erejében saját felelősséggel. Általános érvényű példaképpen felhozhatjuk a szülők vagy a keresztszülők tevékenységét a gyermek vallásos nevelésében. Egyetlen egy szülő sem tudja egy plébánosnak átadni gyerekeit, hogy ő nevelje őket vallásosan, ez mind maguk a szülők kötelessége és feladata. Az előző századoknak jól megszervezett lelkipásztori tevékenysége volt. Ez a papságra és a megszervezett hitoktatásra épült. De a Szentszék már az előző század elején támogatta a megmozdulásokat, amelyben nem a papnak van vezető szerepe, hanem a világiaknak. Az első ilyen nagyobb megmozdulás a katolikus akció volt, amely az egész világon elterjedt, és Magyarországon is erőteljesen kibontakozott. A katolikus akció jogutódja, a kurzió ugyanezt az elvet valósítja meg. Lelki szempontból a világiak apostolkodása a papságtól igazi lemondást kívánt. Néha még féltékenységről is beszélhetünk. Első pillanatban valóban úgy látszik, hogy a papok könnyebben tudják megtéríteni és Krisztus felé fordítani az embereket. De az idők megváltoztak. 12 apostol ezreket tudott megtéríteni, manapság néha 1000 papnak problémát jelent 12 embert Krisztushoz vezetni. El kell fogadni, hogy a világiak sokat tehetnek, ha talán nem is azzal a sebességgel és tökéletességgel, amit tőlük elvárunk. Az evangéliumi kovász működését nem lehet túlságosan felgyorsítani. Teljesen hamis útra térünk, ha úgy gondoljuk, hogy több tanítással, szervezéssel meghódítjuk a világot. A tanító tevékenység lelki feltétele, hogy hinnünk kell Isten működésében, amelyet minden ember szívébe, életük minden pillanatába kifejt. Kétségtelen, hogy Isten tevékenysége különböző módokon és más-más intenzitással megy végbe, de mennyei atyánk sohasem hagyja el egyáltalán egy gyermekét sem. Isten működése az ember élet körülményeivel veszi figyelembe. Azokkal a befolyásokkal, amelyek hatnak rám, és abban a tevékenységben, amelyet jelenleg folytat. Ezt mi nem tudjuk befolyásolni, csak valamiképpen Isten rendelkezésre kell állnunk, és vele együtt működnünk. Az még nem apostoli munka, ha egy embert a mi terveinkbe, a mi előre gyártott kereteinkbe bevezetünk. Ellenkezőleg nekünk kell behatolnunk az ő életükbe, hogy ott a bennük működő Istennel egyesülhessünk. A környezetet sohasem lehet kívülről megváltoztatni vagy meghódítani, az alapvető tanítása minden szociológiának. Ha el akarjuk érni az embereket, bele kell illeszkednünk az ő világukba. A Szentlélek irányításával keresni kell a módot, hogyan érvényesülhet az Isten akarata bennünk. Az az Isten akarata, hogy az emberek Budapest egész területén a krisztusi hit által üdvözüljenek. De ha még nem érkezett el az idő, hogy kifejezetten Krisztus mutassuk meg nekik, akkor segítsünk néhány lépést a feléje vezető úton lerövidíteni. Hisz Krisztus csak pár lépésnyi távolságra van a legtöbb embertől. Ezeknél az első lépéseknél is kerülni kell minden erőltetést és érzelmi erőszakot. Azzal segítjük őket szabad döntéshez, ha megtanítjuk őket saját cselekedeteik felett elgondolkodni. Íme az ajtónál állok és zörgetek. Ha valaki meghallja szavamat és kinyitja nekem az ajtót, bemegyek hozzá. Olvassuk a Szentírásba. Ha a beavatkozás lehetetlennek látszik, nem jelenti, hogy Isten megszűnt kopogtatni az ajtón. Csak éppen pillanatnyilag látszólag semmi sem történik. Ne legyünk tétlenek. Az Úr azt kéri tőlünk, hogy maradjunk mellette szeretetben és az imában. Ez nem idővesztesség, hisz Krisztus mindegyikünkért közülük meghalt, és kész mindegyiküknek teljesen átadni önmagát. Megértjük tevékenysége teljességét, amely hatástalannak látszik, mert emberileg nem nyújt nekünk más semmit, csak csalódást. A vallástalanokhoz szóló igehirdetés legfőbb követelménye a tanúságtévő igehirdetés. Ez könnyebb elkerülni, mint megélni. Pedig a tanúságtévő igehirdetés valóban élet. E tárgyban Szent János prológusát említem, benne élet volt az emberek világossága. Meg kell tanulnunk beszélni mennyei atyánkról, mint személyről, akivel mi együtt élünk, akit bensőségesen ismerünk, és akivel rendszeresen beszélgetünk az imában. Ez nem betanult színjáték vagy komédia, nem a keneteljes hang vagy a stílusa döntő. Fontos, hogy ez életünk része, és nagyon fontos, hogy mindez igaz. Amit elmondtam, ez magától értetődő, de nehéz megvalósítani. Tény, hogy mi vallásos emberek sem tudunk Istenről, a mi mennyei atyánkról beszélni. Lelkünk mélyén iparkodunk jelenlétében élni, csak hogy ez nem mindig tetszik át. Gyakran gondoljuk, ha nagyobb hitem lenne, tanúságot tennék Krisztusról. Megnyugtatásomra néha így szóltam, ezek az emberek még nincsenek kellőleg felkészülve, hogy befogadják az Istent. Igazában én nem vagyok eléggé felkészülve, hogy átadjam az Istent. Ilyenkor érzem, mi távol vagyok attól, amit Krisztus elvár tőlünk keresztényektől, bensőség Krisztussal. Amikor a lelki követelményeket tanulmányozunk a nem keresztényekkel kapcsolatos apostoli munkában, Alapjában csak egy dolog hárul ránk, ismerni és szeretni Jézus Krisztust. Paraguayban mi a hithirdetők nagy szociális tevékenységet fejtettünk ki. Utakat, hidakat, vízierőműveket, iskolákat, szemináriumokat, templomokat, plébániákat építettünk. Megbabonázott, mint sok társamat, a Populorum Progressio enciklika, hogy a népek fejlődésén kell dolgozni. 34 éves működés után mindezt nagyon megbántam, mert tévútnak láttam. Ismerni Jézus Krisztust, ez minden. A többi az semmi. Egyetlen tudományt, egyetlen tanulmányt nem helyezhetünk elébe. Ezért a leghasznosabb, a legjelentősebb, a legszükségesebb, főleg annak, aki valóban Krisztus tanítványa akar lenni, ez a tudomány Krisztusról. Kudarcra vagyunk kitélve, ha nem a mi Urunk Jézus Krisztus ismeretét és szeretetét helyezzük minden törekvésünk középpontjába. Egyébként ő figyelmeztet, nélkülem nem tehettek semmit. Viszont abban a mértékben, amennyiben egyesülünk vele, a többi mind bekövetkezik. De ha mi nem találkozunk Krisztussal, csak időpazarlást végzünk apostolkodásunkban. Ez az ismeret mindenek előtt a Szentlélek karizmája. A karizma egy állandó, konkrét meghívás az egyház javára. Isten annak adja, akinek akarja, de nem annak számára, aki megkapja. Azért adja, hogy az egész közösség az egyház hasznára váljon. A karizma Isten lelkének hatása a hívő emberben, amelyet az ember nem követelhet, a hivatalos egyház nem adhat meg, és nem is a szentségek által kapjuk. A karizma formái előre nem láthatók, mindig újból és újból fel kell fedezni, el kell fogadni. A karizma elérésére nem lehet az embert oktatni vagy ösztönözni, mert Isten különleges adománya, amelyre a Szentírás szavai alkalmazhatók, hogy amelyet senki sem ismer, csak aki kapja. Isten mindenkinek tetszése szerint adja kegyelmét, de imádságainkkal és emberi erőfeszítéseinkkel jobban felkészülhetünk a befogadásra. Minden lelki követelmény között a vallástalanokkal kapcsolatos munkánkban ez a legfontosabb, ez az alapja minden másnak, hogy legyen meg egységünk Krisztussal.
Legyetek apostolok címmel, Gál Jenő Verbita atya elmélkedését hallották.